Érni. Énekel kezd Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is együtt lehetünk, mégpedig azért, mert Te vonzottál minket. Te munkálkodtál azon, hogy elinduljunk erre a helyre, azért, hogy veled legyünk és halljuk a Te ígédet. És köszönjük, hogy Te itt vagy, és szólsz hozzánk. Mert Urunk, amikor az igét olvassuk, akkor Téged hallunk. Te vagy az, aki megszólítasz, Te vagy az, aki beszélsz önmagadról, bemutatkozol a számunkra, és az, hogy ezt komolyan vegyük, az, hogy valóban elfogadjuk azt, amit Te magadról mondasz, elfogadjunk Téged annak, akinek kijelented magad, hogy Te vagy az élő Isten fia, Te vagy a Krisztus, ami megváltunk, Te vagy az, aki nélkül nincs életünk, mert Te magad vagy az élet. És köszönjük, hogy igéden keresztül megmutatod a mi lelki állapotunkat is. Te mindig a valóságot tárod elénk, és könyörülj rajtunk, hogy merjük ezt vállalni, hogy ne forduljunk el tőle, ne mondjuk azt, hogy ez nem igaz, ne törjük össze a tükröt, hanem vállaljuk, hogy igen, amit mutatsz, az igaz, de azért mutatod, hogy újjá, jobbá tedd az életünket. Azért mutatod meg a valóságot, mert ezen tudsz változtatni. Azért haltál meg a kereszten, ontottad ki véret, hogyha mi elismerjük, megvalljuk bűneinket, nyomorúságainkat, vétkeinket, mulasztásainkat, akkor Te eltörlöd véred által azokat, hogy új szívet teremtesz bennünk. És köszönjük, Urunk, hogy ma is azért vagy itt, hogy megadd ezt az új életet, ha pedig már megkaptuk, akkor növeld ezt, hogy növekedjél bennünk, az, hogy egyre nagyobb lehessél, mert ha Te nősz bennünk, akkor mi kisebbé válunk, és az válik a javunkra. Mert Urunk, amikor mi akarunk nagyok lenni, amikor az énünk, az egónk akar fölénybe kerülni, akkor mindig romlásunkra van. De köszönjük, hogy amikor Te növekedsz, az áldássá válik, mert jó irányba vezeted a mi életünket. Kérünk most és szent lelked által, jöjj, és ragadj meg minket, szólíts hozzánk, és az, hogy a szívünk befogadja mindazt, amit mondasz, és tégy készé az engedelmességre, a neked való szolgálatra, az, hogy csak neked akarjunk élni, téged dicsőíteni, magasztalni, másoknak rólad beszélni. Kérünk így, hallgass meg minket. Amen. János evangéliumát olvassuk az Új Szövetségből, és most is ebből lesz a ige. A 6. fejezet 28. versétől a 40. versig terjedő szakaszból. Tehát János evangéliuma 6. fejezetének 28. versétől a 40. versig terjedő szakaszból így szól Isten igéje. Ekkor megkérdezték Jézustól, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték tőle, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Ebben a jelenetben az 5000 ember megvendégelését és a Genezáret taván való járás követően látjuk Jézust, a tanítványokat és a körülötte lévő embereket. Mielőtt felteszik a kérdést Jézusnak, ezek az emberek már sok mindent átéltek. Ugye azt kérdezik, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. És úgy teszik föl ezt a kérdést, hogy egyrészt, hát ezek olyan emberek, akik ismerik az Isten igéjét. Olyan emberek, akik rendszeresen részt vesznek az Isten tiszteleten, akár a zsinagógában, vagy a nagy ünnepeken, hiszen most is oda tartanak az emberek. Ugye úgy kezdődött a fejezet, hogy közel volt a Páska, vagyis a húsvét, a zsidók ünnepe. És ezek az emberek már elindultak otthonról, hogy részt vegyenek majd az ünnepen Jeruzsálemben, hogy bemutassák Istennek az áldozatot, hallják majd a törvényt, de útközben megálltak. Megálltak, mert hallottak arról, hogy a közelben van Jézus, és már eddig is volt róla információjuk. Tudták, hogy van egy Jézus nevezetű tanító, és arról is hallottak, hogy csodák történnek általa. Hát megálltak, hogy most meghallgassák, meg valószínűleg várták is, hogy történjen valami. Sőt, általában, amikor ilyen sokasság keresi föl Jézust, mindig visznek betegeket, és várják, hogy Jézus meggyógyítsa őket. Tehát először ez egy nagyon pozitív dolog, hogy valakik akarnak Jézussal találkozni, akarják hallani, megváltoztatják a programjukat, készek megállni, csak azért, hogy együtt legyenek Jézussal. De és sokszor mi is úgy vagyunk, ugye, hogy meg kell változtatni a programunkat. Azért, hogy hallgathassuk Jézust. Hogy el tudjunk menni egy alkalomra. Hogy változtatni kell azért, hogy vele legyünk. És óriási dolog, amikor ezt Jézusért meg tudjuk tenni. És bár még több ember megtenné. Bár mindig meg tudnánk tenni azt, hogy változtatunk azért, hogy vele legyünk, sőt, az volna jó, ha mindig az a vágy van a szívünkben, hogy mi Jézussal akarunk lenni. Hogy Jézusért megyünk egy alkalomra. Tehát ezek az emberek vele akarnak lenni. És olyan emberek, akik ismerik a törvényt, sőt, ismerik az Ószövetséget. A második dolog, hogy ezek az emberek már úgy vannak ott Jézussal, és teszik föl a kérdést, hogy egy nappal korábban egy hatalmas csodát éltek át. De az előző napon átélik, hogy Jézus odafigyel rájuk, észreveszi azt, hogy hosszú időt vele töltöttek, elfogyott az ennivalójuk, és törődik velük, ad nekik enni. És hogy ez óriási csoda volt. De ezt senki nem tudta elképzelni, még a tanítványok sem. De amikor az Úr Jézus megkérdezi, tőlük, hogy honnan vegyünk ennyi kenyeret, ugye Fülöptől, akkor ő azt mondja, hogy 200 dénár áru kenyér sem volna elég arra, hogy egy keveset egyenek az emberek. Tehát olyan megoldhatatlan problémának látják, hogy esetleg, ha lenne 200 dénárunk, vagyis 200 napi bérnek megfelelő összegünk, tehát egy hatalmas összegünk, akkor is csak annyi élelmet tudnánk vásárolni, hogy éppen hogy egyenek. Aztán jön András, aki közben föltérképezi a terepet, és lát egy fiút, akinél van 5 kenyér, vagy ilyen lepényszerű, és 2 hal. És ő is úgy hozza Jézusnak, hogy de mi ez ennyinek? Mi olyan megdöbbentő, hogy még a tanítványok sem Jézusban gondolkodnak. Emberileg. Ránéznek a tömegre, összeszedik, ami van, és mondják, mi ez ennyi? Vagy honnan szedünk ennyit? Ugye, honnan lesz ennyi pénz? Tehát ők sem látnak előrébb, ők sem látják azt a lehetőséget, ami Jézusban eljött. Ez olyan döbbenetes, mert föl kell tenni a kérdést, hogy mi mai tanítványok látjuk-e mindig Jézust? Vagy csak a problémáinkat. Vagy csak úgy közelítünk mi is az adott helyzethez, mint a körülöttünk levő emberek, mint akik nincsenek hitben, hogy igen, hát ez csak ennyiből lehet kihozni, de nekünk nincs ennyi, akkor itt nem tudunk mit csinálni. Vagy ha valamit össze is tudunk szedni, de mire is megyünk ezzel, nem tudjuk megoldani a problémát. És vajon eszünkbe jut-e Jézus? Vajon gondolunk-e arra, hogy a mi Urunknak nem probléma az, ami nekünk? Hozzá tudunk-e fordulni mindig? Itt az a döbbenetes, hogy a tanítványok, amikor Jézus megkérdezi, honnan vegyünk, akkor nem azt mondják, hogy Uram, te meg tudod oldani. Nem tudunk honnan, de te igen. Te tudsz kérni az Atyától. És nem teszünk be. És vajon nekünk eszünkbe jut-e az, hogy odafordulhatunk vele Jézushoz. És ugye átélik, hogy az Úr Jézus megszaporítja a kenyereket, a halakat, és nem csak egy keveset kapnak, jól laknak. Hogy jól laknak. Tehát így senki nem tudta volna megoldani, csak Jézus. Sőt, még marad is 12 telekosárral. Marad, amit a tanítványoknak kellett összeszedni. Ez is úgy elgondolkodtatott, hát miért nem azoknak, akik ott voltak, nem? Ugye, ettek az emberek külön csoportokba, ott keletkezett a maradék, ugye, amit nem tudtak elfogyasztani, ott hagytak, hát miért nem ők szedték össze? Miért nem nekik mondta Jézus, hogy szedjék össze? Egyszerűbb is lett volna minden 50 ember ott összeszedi. Ugye, ami a keze ügyébe esik, rendet rak maga után, és ezt a tanítványoknak mondja Jézus, ez az ő feladatuk, összeszedni a maradékot, talán azért, hogy egyrészt ez majd legyen a következő napnak, ugye a kezdeten legyen mihez nyúlni, másrészt talán emlékeztetőnek. Vigyék magukkal, és majd holnap emlékezzenek. Ugye van is egy olyan jelenet, hogy mennek Jézussal a megvendégelést követően, és az Úr Jézus elkezd beszélni arról, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, és akkor tanítványok meg, jaj, nem hoztunk kenyeret, otthon maradt a batyú, meg a bankkártya is. Most mi lesz? A telefon is ott marad. Most mi lesz velünk? Semmi. Se kenyér, se telefon, se kártya. Mi lesz velünk? És akkor mit mond nekik Jézus? Hát nem emlékeztek? Hát nem emlékeztek? És hát, hogy pont ezért kellett összeszedni a tehát a maradékot, hogy legyen emlékeztető, és mégsem emlékeznek. És hát, hogy nekünk is ad az Úr ilyen emlékeztetőket, de vajon emlékezünk? Emlékezünk arra, hogy mit tett ő, értünk? Hogy milyen csodálatos az ő hatalma? Tehát átélik ezt a nagy csodát, aztán jön még egy csoda, amit a sokaság végül is traumaként élt meg, ugye, mert ugye királlyá akarták tenni Jézust, milyen érdekes, olyan mai emberek voltak azok, ugye, hogy meg volt a falunap, kaptak ingyen kaját, és hát akkor mit jelent ez, hogy hát arra kell szavazni, akit ő kaptuk. És királlyá akarják választani Jézust, de Jézus ezt nem akarja, fölmegy a hegyre imádkozni, ő nem földi királyságot akar, meg kicsit Jézus szemszögéből, ugye érdekes dolog ez, mert ő a király. Őt nem kell királlyá választani, mert eleve ő Isten országa királya. Ő a királyok királya, az uraknak ura. Hát mit akarunk mi királlyá választani? És Jézus ezt elutasítja, ez is egy nagyszerű dolog és jelenet, ugye, hogy Jézus fel tudja jól dolgozni a sikert, és tud nemet mondani olyan dolgokra, amit neki nem kell elfogadnia. Ami tudja, hogy nem egyezik az atya akaratával, függetlenül attól, hogy ezt a nép akarja. Függetlenül attól, hogy ingyen kapja. Nagy dolog. Hogy tudunk-e nemet mondani? Mert csak, hát tényleg. Mert ha a mi fejünkkel gondolkozik Jézus, akkor ez az Isten akarata. Nem ő akart király lenni, szóba se hozta. A nép látta meg. Hát fogadjuk el. Nem így szoktunk gondolkodni? Valamit adnak? Igen, fogadjuk el. Ez biztos Isten akarata. Nem mindig. És Jézus nemet mond, elutasítja, fölmegy a hegyre imádkozni, a tanítványokat pedig Jézus elküldi, és elindulnak vissza Galileába, Kapernaum irányába, a Genezáretbe, és jön egy nagy vihar, és akkor Jézus a Genezáret taván keresztül a bepánikoló tanítványokat megközelíti, a vízen járva, beszáll a hajóba és célba érnek. Ott is ugye bepánikolnak, félnek a tanítványok, amikor látják, hogy valaki vagy valami közeledik, ugye úgy tűnik a vízen járva, de hát pontosan ők se tudták, mert ugye sötét volt, éjszaka, meg vihar. Másik evangélista leírja, hogy kísértetetnek gondolták, és ezzel sem lehet gondolkodni. Ott vannak a tanítványok. Már egy jó ideje Jézussal. Annyi mindent láttak tőle. És amikor vihar van, sötét van, valaki azt mondja, gyerekek, ott, mintha valami mozogna, akkor nem Jézus ugrik be nekik. Nekünk mi ugrik be? Igen? Jaj, Uram! Az Isten megsegített. Tessék, mi ugrik be? Mi van bennünk? Hogy reagálunk? Kísértet? Előjönnek a bennünk lévő régi hagyományok, babonák, félelmek? Hogy reagálunk? Döbbenetes. Hogy ott vannak Jézussal, és nem az ugrik be, hogy Jézus jön, hanem valami ősi félelem, hiedelem, babona, amit talán még gyerekkorukban hallottak. Döbben. De mit mond Jézus? Én vagyok, ne féljetek. Tehát végig kell gondolni, mi van bennünk, testvérek. Lehet, hogy megbotránkozunk, de gondoljuk meg Jézussal, ott vannak ezek a tanítványok, és mégis ez van bennünk. Mi van bennünk? Merjük fölvállalni, Uram, hát még mindig ez van bennem. Ilyen szokások, hagyományok, amiket másoktól hallottam, vagy olvastam, mutattak, de tisztíts meg tőle. Mert nem segít, mert csak még inkább bepánikoltak. Csönd Jézus, ne féljetek, és ez ad nekik. Én vagyok, ne féljetek. És ugye Jézus önkijelentése, én vagyok. És megértik, hát maga az Isten van itt, akkor mit pánikolunk? Mert hát ki járhat a vízen, ha nem az, aki teremtette. Néha érdekes dolgok vannak a bennünk, emberekben. Hitetlenkedünk Jézussal szemben, Istennel szemben nem tudja megtenni. Mert kísértet járhat a vízen. Azt elhiszik. Milyen érdekes. Sok ember azt mondja, hát nem. De olyan dolgokat meg elhiszünk emberektől, vagy hiedelmek alapján, ami érdekes. Szóval ott vannak ezek az emberek, és ugye keresik Jézust. Hol van Jézus? Megdöbbennek azon, hogy tanítványok elmentek, tudták, hogy Jézus nélkül, most meg nincs Jézus velük azon a parton, hát hogy került át a másik oldalra, és nem jutnak arra, hogy igen, ha Jézus átment hajó nélkül, akkor itt az Isten van jelen. Ez csak az Isten teheti meg. Ez csak az Isten teheti meg. És nem reagálnak erre így. Tehát ott vannak most, és kérdezik Jézust, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Tehát úgy kérdezik, hogy ismerik az Ószövetséget, és már látták ezeket a csodákat. Látták Jézusnak a hatalmát, mire képes. És ugye elgondolkodtam, hogy igen, megkérdezik, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk, de már tudják. Hogy olyan felől kérdezik Jézust, amit tudnak, vagy tudniuk kellene, hisz Bibliát ismerő emberek. Bizonyára ismerik azt, amit például most, illetve majd hétfőn fogunk olvasni Hósás könyvében, amikor Isten azt mondja, ugye a népnek, aki szintén nem tudta akkor, hogy mit is tegyen, mi az, ami Istennek tetszik, azt hitték, hogy elég az, hogy csak elmennek a templomba, bemutatják az áldozatot, aztán tovább élhetik azt az életüket, mint előtte, pedig Isten azt mondta, meg fogom ítélni. Jönnek az asszírok, elvisznek bennetek egy fogságra, nem tértek meg, nem tartotok bűnbánatot, és nem kértek tőlem segítséget. És akkor Isten elmondja nekik, hogy mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Úgy itt el van mondva az Ószövetségben, hogy mit akar Isten? Hogy szeretetet. Ugye Isten iránt, meg az ember iránt. Hogy nem elég az, hogy csak bemutatjátok az áldozatot, ugye közben itt előtte elmondta, hogy Isten, hogy mit csinálnak, hogy látja az életüket. Ugye így nyilatkozik róluk, hogy Gileád gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva, a papok társasága, mint a lesben álló rablóbanda, galátságot követnek el, szörnyűségeket láttam, ott paráználkodik Efraim. Azt mondja, hogy bemutatjátok az áldozatot, közben pedig a mindennapi életetek semmibe sem különbözik, mint a pogányok, és sőt ugyanolyan. Hát tudták, és mégsem voltak képesek, hogy tegyék. Tehát mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk, és talán inkább azt kellett volna kérdezni, hogy Uram, mi tudjuk, mit kell tenni, és nem vagyunk rá képesek. Hogy lehetünk rá képesek? Mi kell ahhoz, hogy képessé váljunk? És majd ugye aztán Jézus meg is válaszolja, hogy az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Tehát nem valami rendkívüli dolgokat kell produkálni, megtenni, hanem hinni abban, akit küldött Isten. Ezzel elmondja, hogy nézzétek, engem Isten küldött ebbe a világba, és pontosan azért küldött, Mert én tudom bennetek elvégezni azt, hogy képesek legyetek az Istennek, az Atyának engedelmeskedni, az akaratát megcselekedni. Tehát higgyetek abban, akit ő küldött, vagyis higgyétek, lássátok meg, ismerjétek el, és higgyétek, hogy engem valóban az Atya küldött, rám van szükségetek, mondja Jézus. Tehát higgyetek abban, akit ő küldött. Másik helyen az Úr Jézus úgy fogalmaz, hogy az a bűn, hogy nem hisztek bennem. Ja, tehát a bűn, hogy nem hisszük, hogy Jézus, vagy nem hiszik az emberek, ugye, hogy Jézus az élő Isten. Hogy eljött ebbe a világba azért, hogy rajtunk megkönyörüljön, megszabadítson, újjátegye az életünket. Tehát annyit kellene tenni, hogy hiszitek, hogy én Istentől jöttem, mondja Jézus. Erre visszakérdeznek, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked, mit cselekszel. Igazából, ha ezt úgy elolvassuk, azt kell mondani, hogy fantasztikus, irigylésre méltó az Úr Jézus türelme. Mert lehet, hogy mi azt mondanánk, hogy de mit kéne még tenni, gyerekek? Mit? Nem elég az, amit átéltetek? Mit kéne még tenni? Volt csoda Kánában. Melyiktek tudta, vagy melyik kortársatok tudta megtenni azt, hogy megparancsolta a szolgáknak, hordják meg a kőedényeket vízzel, vagy merítsenek, és hogy oda viszik a vizet, a násznagynak akkor az átalakul és bor lesz belőle. És melyiktek tudja meg, kortársatok megtenni azt, hogy akár egy emberi élet átalakul. Egy elrontott, tönkretett élet átalakul általa. És én ezt megtettem, mondja Jézus. Vagy a kapernaumi tisztviselőnek a fia úgy meggyógyult, hogy nekem nem kellett Kánából elmenni Kapernaumba. És ahhoz, hogy meggyógyult az a fiú, ahhoz csak az apa hitére volt szükség. Hitte és meggyógyult. Vagy a 38 éve béna. Hát mi kell még nektek? Nem elég? Vagy az, hogy elmentem a Tipart vidéketekről, Kapernaum vidékére, a Genezáret taván keresztül gyalog, pedig tudjátok, hogy nem volt befagyva. És én ezt meg, mi kell még nektek? Ahhoz, hogy higgyétek, hogy én vagyok a Messiás. Hogy én vagyok a Krisztus, akire vártok. Hát mi kell még? Tehát ez egy arszpirító kérdés, akkor átélik azt a fantasztikus csúcs, akkor még? Milyen jelt mutatsz? Hát ott volt. Ott volt. És hányszor így vagyunk, hogy nem akarunk hinni? És mit tegyen még az Úr értünk? Ott van a Golgotai kereszt. Ha kétségeink vannak, rátekinthetünk. És látjuk ott a megfeszített názáreti Jézust. Kell ennél nagyobb csoda? De ha ez sem elé, ott van a nyitott sír. Ott van a nyitott sír, amelyből kijött, és megbizonyította sokaknak, hogy ő él. Ugye Pál is bizonyságot tesz róla, hogy még utoljára nekem is, mint egy idétlennek, megjelent. Tehát Pál sem úgy hirdeti, hogy Krisztus él, hogy nem győződött meg róla, hanem Jézus meggyőzte. Ugye a damaszkuszi úton hallja őt, és ez meggyőzi azt a kemény szívű farizeust, hogy igen, akit Isten károllónak gondoltam, az az Isten szél. Nagy dolog volt egy farizeusnak korrigálni a nézetét, az ellenkezőjére váltani, amit korábban gondolt igaznak. Ez nem kis dolog. Így van. Tehát mit kéne még tenni? Tehát milyen jelt mutatsz, mit láttunk, miután láttuk, higgyünk neked. De hát ezután se láttak, vagy hittek. Mi az a jel, mi az a csoda, ami alatt nem biztos, hogy hinnénk? Hát ha nem elég az, hogy halljuk, hogy valaki elmondja, mint például a küldi Jézus a gadarait, menj el haza és meséld el, milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Ha ez nem elég arra, hogy Jézus él, hogy ő az Isten, hogy látom, hogy valaki milyen volt és milyen lett, hogy hogy változtatott meg az élete, és megtudom, hogy ezt a názáreti Jézus tette, hát ha ez nem elég, akkor még mi kell? De akkor még mindig ott van, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Még mindig ott van, ha nem elég a másiké, hát hív te segítségül. És akkor megtapasztalhatod. Megtapasztalhatod, hogy kicsoda ő. Tehát, ugye azt mondják, hogy mit teszel, hogy higgyünk neked. De hát annyi mindent tett, és mégsem hisznek, még sincs közülük senki, aki előlép és leborul, hogy igen, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt kellett volna tenni. Aki igazán látja, kicsoda Jézus, az előlép, megvallja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Vagy mint Tamás, én Uram, én Istenem. De senki nem lép elő. Mindenki valami másra vár. És itt hivatkoznak Mózesre, a pusztai vándorlásra, hogy ugye Mózes mannát adott nekik. Nem vették észre a kapcsolatot a két esemény közt. Nem látták meg, hogy egyrészt itt is a kenyér az égből jött, az atyától jött. Ugyanaz az Isten adta Jézuson keresztül a kenyeret, amit ettek, mint aki adta a mannát. Másrészt mit mond Jézus, hogy nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Ugye rámutat ezzel, hogy az igazi életet adó kenyér az ő. Az ő élete, szolgálata, az ő lénye, az ő kereszthalála és feltámadása. Tehát az ő munkája, ő maga, ő az igazi kenyér. Csak mi a probléma? Hogy ezek az emberek ott csak testben gondolkodtak. Testi táplálékban. Hogy nekünk arra van szükségünk, hogy valaki a testünket táplálja, lehetőleg ingyen. Azért is akarták királlyá választani. És nem arra gondoltak, hogy a lelkünknek van igazán szüksége táplálékra. Mert a lelkünket nem táplálja semmi más Jézuson és az igény kívül. Ugye amikor ott van a pusztában, kísérti az ördög, és azt mondja, hogy ide figyelj, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Nézd oda, tenni kell valamit azért, hogy életben maradj 40 napot, bőjtöltél le vagy gyöngülve fizikailag, és te ezt meg tudod oldani. És hogyha a kövekből kenyeret készítesz, kenyérré változtatod őket, ezzel még az emberek előtt is bizonyítod, hogy te vagy az Isten fia. És mit mond, válaszul Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Úgyhogy a testnek tudunk adni bármit. Ugye a testnek mi tudunk adni táplálékot. Még nehéz időkben is valamit összetudunk kuporgatni, amire ma azt mondjuk, hogy nem kell, azt nehéz időben elfogyasszuk. Ugye? Ha olyan helyzet jön, akkor megesszük a száraz kenyeret is, meg bármit, de azt mondja, hogy a léleknek ez nem ad táplálékot, a léleknek csak is Jézus a táplálék, az igaz táplálék, mert Jézus a testet öltött, igen. És ez a mennyei kenyér, ez az Isten kenyere ad életet a világnak. Mindannyiunknak. Jézus nélkül nincs életünk. Jézus nélkül nincs igazi élet, nincs üdvösség, de látjuk azt itt a földi világban, és azt mondja, ez a kenyér ad életet a világnak. Hát mit látunk, hogy mivel nem kell a világnak ez a kenyér, nem kell Jézus, mert élet sincs. Nincs igazi élet. Van egy látszat, amire mutatjuk, hogy hú, de fantasztikusak vagyunk, meg nagyszerűen élünk, de mi van belől? Meg mi van egymás közt? Hát látjuk, mindenfelé konfliktusok, mindenfelé konfliktusok vannak, fegyveresek, ha nem fegyveres, akkor pedig gyűlölet, mert ő úgy gondolkodik, nem így gondolkodik. Aztán mutogatás egymásra. Nincs élet Jézus nélkül. Ne? Vigyázzatok, jön az X-betegség. Ne? Vigyázzatok, de már tudják, mi az. Ugye? Érdekes. De vigyázzatok, csak ezt tudjuk. Ugye? Jézus nélkül csak ezt tudjuk. Fenyegetni, vigyázz, mert ha nem, akkor baj lesz. De nincs élet. Isten adott igazi életet, és ez az élet ő benne már, mint Jézusban, jött el a világba és érhető el, és mondják, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret, és még azért mindig nem értik Jézust, még azért mindig ott van, hogy ők még a hatása alatt állnak annak a megvendégelésnek, ami előző nap volt, és abban gondolkodnak, hogy Jézus valami olyan, tehát agyot meg tudott mindenkit elégíteni kevésből, akkor tud talán valami olyan kenyeret, vagy olyan élelmet adni, ami nem fog elfogyni. Soha. És mely jó lesz. Mert így gondolkodott először a samáriai asszony is. Ő is azt gondolta, hogy valami olyan vizet, vagy csapot, vagy valamit ad neki Jézus, hogy nem kell jönni ide, talán abban gondolkodott, hogy úgy gondolta, hogy lehet, hogy Jézus vízvezeték szerelő, elmegy, bevezeti neki, ugye Jákob forrásától a vizet, és nem kell többé jönni, el fog tudni bújni az emberek elől, nem kell szégyenkezni, csak megnyitom a csapot, ott a víz, és minden rendben van. Nem értjük Jézust. Vajon mi értjük? Mindig értjük. Mit akar adni? Mit akar az életünkkel? És azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg, és aki énben nem hisz, nem szomjazik meg soha. De tehát mit mond, hogy hozzám kell jönni? Tehát nem arról van szó, hogy én adok nektek valamit, hazaviszitek, kinyitjátok a csapot, kiveszitek a zsiderből, és akkor nem fogy el, hanem hozzám kell jönni. Én kellek nektek. Élő kapcsolat velem. És akkor nem fogtok megéhezni, és nem fogtok megszomjazni soha. És itt már kellene érteniük, hogy itt belső éhségről, megszomjúságról van szó. Ugye mit mond Jézus, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Tehát akkor az Isten igazságát megismeri, az fog megelégítetni a szívében, a lelkében, és nem fog éhezni, vagyis nem lesz lelki éhes, és nem a világtól várja különböző dolgoktól, hogy megelégítsék, mert megelégíti őt, az Úrral való kapcsolat. Ha ha szomjas lelkileg, ha éhes, akkor tudja, hogy a forrás Jézus, hogy oda mehetek hozzá minden nap, és ő ad nekem enni, ő táplál engem az igéjével, a Szentlélek által. És így folytatja, hogy de megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Ugye, és ezt szabad úgy is végig gondolni, hogy ezek az emberek egy nap voltak Jézussal, látták, mit tesz, és Jézus kifogásolja, hogy mégsem hisztek. Egy nap ott voltak Jézussal. Annak az egy napnak, az egy napi tanításnak, az egy napi csodának elég kellett volna lenni arra, hogy higgyék, hogy, és fölismerjék, és higgyék, hogy kicsoda ő. De vajon mit mond nekünk, amíg annyit halljuk az igét? Oly sok forrásból is hallhatjuk ma. Ilyen soha nem volt, mint ma. Annyi helyről elérhető. Azt hallgatunk, akit akarunk, akit tetszik nekünk. De hiszünk? Az a sok ige. Gondoljuk meg a úgy vissza, hogy az elmúlt években, évtizedekben mennyi igét hallottam. Hány embertől értem át bizonyságtételt, hogy mit tett az életében Jézus? Mennyi csodával szembesültem? Ugye amikor egy mélységben levő embert az Úr Jézus talpra állít, aki azt gondolta, hogy ő belőle már ember soha nem lesz. Ki úgy, mint a 38 éve béne, úgy gondolta, hogy nincs esélyem, én már itt halok meg. És valaki az utcán, az alkoholizmusba, a drogba, meg ki tudja, miben gondolta, hogy ott lesz az élete vége. És egyszer csak találkozott Jézussal, és megszabadult, és újjá lett, és kijött onnan, kihozta az Úr. Mennyit hallottunk már ilyet? És hiszünk. Megrendít, vagy megszokjuk. Vagy kimagyarázzuk. Nagy volt az akarat ereje. Összeszedte magát végre már. Megmutatta, hát el is vártuk tőle, már mutassa meg. Vagy fölismerjük el is. Igen, ez az Úr szabadítása volt az életében. És azért, hogy én is higgyek. Azért tudok róla, hogy én is higgyek, segítségül igyem, rábízzam az életem, neki éljek, bizonságot tegyek róla, vigyem őt másoknak is, elmondjam, hogy ő az élet kenyere. Láttatok ugyan engem, mégsem hiszek. Nem lehetett kellemes ezt Jézusnak így mondani, hogy ezt kell, hogy mondja, hogy mégsem hiszek. De ezt kellett mondania. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. De benne van az a bátorítás is, hogy aki fölismeri, ki vagyok, az lépjen elő, és merje kimondani, hogy igen, te vagy az, te vagy a Krisztus, és hiszek benned. Hogy merjen előlépni. És hogyha hozzám jön, elém jön, én nem küldöm el. Mindegy, honnan jött, kicsoda, újra visszautalunk, ugye a samáriai asszonyra. Nem küldte el Jézus. Ugye egy olyan asszony, akivel senki szóba nem állt, sőt, ráadásul Jézus zsidó, ő meg samáriai, még az asszony is csodálkozott. Te zsidó létedre? Megszólítasz engem, és kérsz tőlem inni? Hogy nem fordul el tőle, meg nem küldi el? Azt mondja, igen, jöhetsz úgy, ahogy vagy. Mindegy, melyik név fia közé születtél, milyen a bőröd színe, vagy a magad társadalmában lent vagy, vagy fönt vagy, de átéled, hogy itt szomjazik a szíved, és elindulsz felé, mert látod, hogy nálam van az élő víz, nem küldenek el. Nem kell előbb rendbe rakni az életedet, majd én rendbe teszem. Persze, aztán az már hozzá tartozik, hogy menj el,
és többé ne vétkezz. Én rendbe teszem az életedet, és többé már ne úgy élj, mint korábban, ne a bűnt kövesd, kövess engem. Milyen nagyszerű üzenet, aki hozzám jön. Hát csak ezen múlik, jöjj hozzá. Nem fog elküldeni. Ugye az atya se csapta be az ajtót, mikor visszajött a fiú. Jó van, előbb egy kicsit szedd össze magad, mosakodj meg, öltözz fel, dolgozz, törlesz, hoz legalább valamit vissza abból, amit elvittél és elvertél, hanem úgy, ahogy volt, megölelte, nem küldte el. Hányan átéltük, átélhettük ezt? Nem küldött el. Ebben benne van az is, hogy aki Jézusé, aki Jézushoz tartozik, mert a gyülekezet az nem küld el. Nem küldi el azt, aki padlón van, aki nyomorult, hanem próbálja oda segíteni ahhoz, aki az életét rendbe rakhatja, megváltoztathatja. Mit mond, nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak az akaratát tegyem, aki elküldött engem. De ezt is jó látni, hogy Jézus mennyire az atyára van hangolódva. Ő nem azért jött el ebbe a világba, hogy önmagát valósítsa meg, de jó, lejövök a földre, mint Isten, és akkor majd én eldöntöm, mit szeretnék. Hát ugye ebbe diktált is neki a sátán, akarta, hogy valósítsa meg magát, és azt mondtam, nem. Miért jött tudatosan, hogy az atya akaratát valósítsa meg? És ő ehhez ragaszkodott. És ez is lényeges, hogy tanítvány feladata, hogy mindig, hogy ne a maga akaratát akarja megvalósítani, hanem annak az akaratát, aki elhívott, a Krisztus akaratát. És de jó, amikor egy gyülekezet erre van ráhangolódva, amikor egy hívő erre van ráhangolódva, hogy az ő akaratát akarom tenni. Ugye atyám akarata az, hogy ne veszítsek el semmit abból, amit nekem adott, hanem hogy feltámasszam az utolsó napon. De tehát ő azért jött, hogy örök életre segítse azokat, akik hisznek benne, az, hogy ugye ne veszítsek el, az azt jelenti, hogy utolsó nap, hogy ne a kárhozatra jusson, hanem az örök életre jusson. Ugye ő ezt akarja, és majd ugye feltámasztom az utolsó napon. Ugye az atyám akarata, hogy aki látja a fiút, hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Tehát Jézussal való kapcsolat nem csak erre a földi életre, évekre szólnak, hanem örök életre. És a Jézus által van feltámadás. És de jó, hogyha ez ott van a szívünkbe, bátorítást, reménységet ad, hogy igen, itt átéljük, hogy telnek az évek, egyszer itt befejeződik, vagy visszajön az Úr és elragad, de befejeződik, de nem lesz vége. Mert aki hisz benne, az életre támad föl, de mit mond? Feltámasztom, tehát Jézus támasz föl. Jézus nélkül nincs üdvösség. Tehát Jézus nélkül nincs az, hogy itt a földi világban sikeres voltam, sokan tapsoltak nekem, elismertek, meghalok, és akkor azt mondják, hogy ott van a mennyben. Közben meg Isten káromló volt, ugye? Istentelenből nincs. Hogyan? A feltámadás az örök élet Jézus által. Jézust kikerülve nincs. Jézus nélkül kárhozat van. És Jézussal, Jézusban, kegyelemből van feltámadás és örök élet. Köszönöm szépen.